Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai két vendégét, Barsiné Pataki Etelkát, a Magyar Mérnöki Kamara távozó elnökét, és Nagy Gyulát, a Magyar Mérnöki Kamara új elnökét, és a hallgatók ebből sejthetik is, hogy tisztújítás volt a Magyar Mérnöki Kamara élén, mégpedig a hétvégén zajlott ez a küldött gyűlés. Kicsit talán kezdhetem egy talán személyes kérdéssel. Barsiné Pataki Etelka 8 éven keresztül volt a Magyar Mérnöki Kamara elnöke, és 8 év után köszönt most le az elnöki posztról. Nem is gondolt folytatása, vagy nem tervezte a folytatást?
Jó napot kívánok! Nem gondoltam. És ennek van egy egészen egyszerű oka, hogy azt vettem észre az utóbbi időben, hogy fiatal mérnökirodával rendelkező kollégák elkezdtek érdeklődni a szakmai érdekképviselet iránt. És nem azzal az attitűddel, amivel régebben, hogy társadalmi munkát kéne végezni, hanem kifejezetten úgy, hogy mint tudatos kis- és középvállalkozó, mögöttem az iroda, az emberek, akik nekem dolgoznak, el kell látnom a szakmám érdekképviseletét. És amikor ezt észrevettem, akkor döntöttem úgy, hogy ki kell nyitni a teret azoknak, akik ezt vállalják.
Nagy Gyula, a Magyar Mérnöki Kamara új elnöke. Én azt olvastam a háttérinformációkban, hogy okleveles gépészmérnök és az épületgépész tagozat elnöke. És azt is láttam, hogy talán mondhatjuk azt is, hogy markánsan jelen van a kamarában az épület gépész szakma. Azt láttam, hogy az elnökségben ketten, az alelnöki tanácsban ketten is épület gépészek, sőt a felügyelőbizottságban is képviseltetik magukat. Jelzi ez talán azt is, hogy az építés, vagy az épület gépészi szakma egyre fontosabb és egyre markánsabban jelen van a Magyar Mérnöki Kamarában?
Jó napot kívánok! Valóban így van. Tehát az épületgépészet jelentősége és súlya egyre nagyobb az építőiparban, hiszen egyre bonyolultabb, egyre magasabb igényekkel jelentkező épületeket építünk, tervezünk. És ez megmutatkozik abban a munkában is, és abban a felelősségben is, amit az épületgépész kollégák végeznek. De az, hogy ennyi épületgépész van a kamara vezetésében, ez nem jelenti azt, hogy ez épületgépész kamara lesz. Itt amikor egy
hát ilyen... az épületgépész is mérnök.
Így van, de egy ilyen tisztség, ez kötelez arra, hogy szakmától független, tehát szakterülettől független képviseletet lássunk el, hiszen ez a fontos és ez a fő feladatunk.
Beszélünk majd a mérnöki kamara előtt álló feladatokról és a mérnöki kamara jövőjéről, jövőbeni feladatairól is, de azért tekintsünk vissza egy kicsit az elmúlt évekre, és jelesül erre a 8 évre, a 2009 és 2017 közötti időszakra. Talán azért is érdemes ezt megtennünk, mert a múlt hét végi tisztújító küldőgyűlése készült is egy ilyen elnöki visszatekintő, pontosan erre az időszakra, hogyha visszatekintünk valóban erre a 8 évre. Röviden meg lehet azt fogalmazni, hogy mi változott, miben más mondjuk a mérnöki kamara most, mint volt mondjuk 2009-ben, 2010-ben, és egyáltalán a mérnöki munka közege, a mérnöki munkavégzés terepe miben változott mondjuk az elmúlt 7-8 évben?
A kamara szempontjából, tehát mint intézmény szempontjából egy jelentős változás, hogy egy megváltozott körülményekre mindig választ adni képes, rugalmas szervezeti alakítottuk át. Ennek megvannak a feltételei nyilvánvalóan, megvannak azok az eljárásrendek, amelyeket megvalósítottunk a kamarában, nevezetesen, hogy nem mi találjuk, hogy mit kell csinálni, hanem a mérnököt kérdezzük a terepen, mindig indítunk egy workshopot, ahol megkérdezzük őket egy adott témában, ezek általában ma már mind online, real-time követhetőek, és akkor ebből épül föl lassan az a koncepció, amit benn vagy magunkra nézve hozunk valamilyen döntést, vagy pedig átadjuk a kormánynak, így alakult a közbeszerzési törvény, szabványokkal kapcsolatos törvények. De nem csak erről van szó, hanem ennek megteremtettük az anyagi alapjait, tehát nálunk egy feladat alapú költségvetés van. Itt minden forintról tudjuk, hogy mire költjük, tehát mindenre van pénz, amire kell. Nem gazdag a kamara, de pénzünk van. És ami a legfontosabb az az, hogy az egész kamara átállt egy digitális világra, ez az e-mérnök. Ez nem csak azt jelenti, hogy a belső rendszereink a legkorszerűbbek, hogy ügyfélkapun el lehet érni bennünket, hanem ez azt is jelenti, hogy az ország számára e-mérnök keresőt működtetünk, ahol mindenki meg tudja találni a környezetében lévő mérnököt. A mérnök neve mögött portfólió oldal van, mik a referenciái. Szóval egy korszerű szervezetet csináltunk.
Átolvastam én ezt az elnöki visszatekintőt, és az nagyon megragad bennem, és megfogott engem, hogy ez az elnöki visszatekintő egy kérdéssel indul, hát mondhatjuk talán azt is, hogy talán egy költői kérdéssel indul, ami így szól, hogy mi végre a mérnöki kamara. És visszautal éppen 2009-re, tehát 8 évvel ezelőttre a gazdasági válság időszakára, amikor is a kamara, mint írja, igencsak kereste a szerepét, és törésvonalak jellemezték a működését. Milyen volt ez az időszak?
Nehéz időszak volt, mert nyilvánvalóan, miután nem volt munka a piacon, ilyenkor azért szervezetek inkább befele fordulnak, és nagyon sok volt a vita, de ez mára megszűnt. Uh-huh. Tehát azt tudom mondani, hogy egy egészséges szerkezetű kamaránk van. Azért annyit hagyd mondjunk el itt, hogy ez úgy van fölépítve, hogy van 19 megye és 21 tagozat. Ugye itt elhangzott az épületgépészet, de nekünk vannak olyan kollégáink, akik most éppen a szupergyors internet programon dolgoznak, vannak olyanok, akik a környezetvédelemben tevékenykednek, energetikai tagozatunk erős, és tehát 21 tagozatunk van. És tulajdonképpen ez egy ilyen mátrix-szerűen működik együtt, tehát mondjuk én, mint egy közlekedéshez értő mérnök, én a közlekedési tagozatnak vagyok a tagja, és a budapesti kamarához tartozom. És ennek a megszervezését, hogy mindenki tudja, hogy mi a dolga, ez egy elég fontos feladatunk volt az elmúlt időszakban. És most mindenki a saját területén igyekszik a legjobbat hozni. Tehát sikerült föloldani ezeket, és a döntéseket mindig együtt hozzuk meg. Ugyan nincs a törvénybe kodifikálva, hogy működtetni kéne egy választmány, de mi azért a 19 megyei elnököt, meg a 21 tagozati elnököt, meg az elnökséget rendszeresen összeültetjük, és tulajdonképpen ott hozunk bizonyos döntéseket. Úgy hiszem, hogy ezzel most nincs gond, és a másik az, hogy most más gondjaink vannak, de nyilván erről ma még beszélünk, mert azért a mérnöknek nagyon sok gondja van ma is, más természetű, mint 2009-ben.
Beszélünk majd erről, de azért az érdekelne, hogy bár ezt az elmúlt 8 évre visszatekintő elnöki dokumentumot Barsiné Pataki Etelka jegyzi, de azért érdekelne, hogyha erre a 8 évre visszatekint, akkor hogyan látja ezt Nagy Gyula, az új elnök?
A kamarában sokszor felvetődik ez a kérdés, hogy mit is ad nekünk a kamara, visszautalva az előző kérdésre. Valójában lehetőséget kapunk. Lehetőséget arra, hogy megszervezzük a munkánkat, megszervezzük az érdekvédelmünket, és megszervezzük azt az együttműködő tevékenységet, ami a társkamarákkal, a társ szakmai szervezetekkel, szövetségekkel van. Tehát ez nagyon fontos, hogy ezzel a lehetőséggel éljünk.
Ezt az érdekvédelemnél egy picit azért álljunk meg, mert ugye azt tudjuk, hogy a kamara és ugye a kamarák és ugye a mérnöki kamara is ugye köztestületi szakmai szervezet, aminek vannak azért érdekképviseleti vagy érdekvédelmi funkciói, de azért ez gondolom egészen más, mint mondjuk egy szakszervezeti forma vagy egy szakszervezeti érdekvédelmi funkció, ami a klasszikus érdekvédelem. Mit is jelent a kamarai érdekvédelem, egy szakmának az érdekképviselete vagy érdekvédelme?
Gyula kezdve.
Nagy Gyula.
Igen. Hát a szakmának gyakorlatilag a legfontosabb, és a kamara legfontosabb feladata a szakma, a szakmai tevékenység fejlesztése. És ez már összemosodik az érdekvédelemmel, hiszen sikeresek, eredményesek csak akkor tudunk lenni, hogyha magas szintű szakmai munkát végzünk. Tehát ez a legfontosabb tevékenységünk, amit fejlesztenünk kell.
De itt elsősorban arról van szó, hogy mondjuk a mérnöki munka feltétel rendszerének, a munkavégzés meghatározó körülményeinek a figyelemmel kísérése, és mondjuk ennek a jobb átétele?
mindenképpen tehát segítenünk kell abban, hogy a mérnökök megfelelő eszközökkel és megfelelő körülmények között tudjanak dolgozni. Tehát eszközök alatt értem egyrészt a tudást, mert az is egy nagyon fontos eszköz, azt a háttér feltételeket, amivel magas szintű munkát tudnak végezni, és a környezet viszont gyakorlatilag a jogszabályi környezet, hogy a jogszabályok segítség és ne gátolják a mérnökök szakmai munkáját. Ez nagyon fontos.
Borsini Pataki Etelka, ehhez hozzátenni való.
Van, mert az elmúlt 8 év kemény munkával telt el, és mégis azt kell, hogy mondjam, hogy a környezetünk, tehát az a világ, amiben élünk, ebben a világban a mérnökben pontosan azt nem becsülik, ami a mérnök. És akkor, amikor nekünk ki kell állni a szakmánkért, akkor ki kell állni egyenként azokért a szakterületekért és jogszabályokért, ami mondjuk például szabályozzák a vízgazdálkodást. Vagy, hogy aktuális témát mondjak, itt van ugye az Európából halljuk az Energiauniót. Tehát itt nagyon határozott véleménye van a kollégáinknak, ne felejtsük el, hogy a Magyar Mérnöki Kamara az egy élő szervezet. Itt a tagjaink, azok kint vannak a piacon. Tapasztalataik vannak, és a tagozatok elnökei, hiszen nagyúr a kollégám is ugye az épületgépész tagozatot vezette, ott demokratikus választás van, a kollégák csak a legjobbakat választják meg. Tehát amikor összeülünk egy megbeszélésre, akkor azokkal a mérnökökkel beszélgetünk, akik ezen a piacon vagy azon a szakterületen a legjobbak. Nekünk tehát ki kell állni a szakterületünkért. De ugyanakkor, amikor az előbb azt mondtam, hogy a mérnökben azt nem becsülik, ami a mérnök, tulajdonképpen majdnem folyamatosan a rendszerváltoztatás óta nekem ez egy állandó problémám, hogy amikor valamit tudunk, és pontosan meg tudjuk mondani, hogy valamit hogy kell megcsinálni, akkor nagyon sok esetben vagy nem hagynak tervezni, vagy irányítani kívánják sokan a mérnök munkáját. Itt nem elsősorban a politikáról beszélek. De egy egészen egyszerű példát mondunk, valaki csinál egy családi házat, vajon hányan fogják elkészíteni azokat a részletes kiviteli terveket, és nem azt fogják mondani, hogy hát tessék már egy építési engedélyt nekem szerezni, vagy egy bejelentési kötelezettséget, aztán majd megbeszélem a pallérral. Az a tudás, amit mi tudunk, ez az érték, amiről beszélünk, ez tulajdonképpen éppen pont az, hogy a megrendelőink, és ebben az esetben lehet az állam, az önkormányzat, a magánszféra, azoknak mi a mérnöki tudást tudjuk odaadni. Na, ezt a mérnöki tudást védjük. Ez az úgynevezett érdekvédelem. És teljesen más, mint a szakszervezet.
Az imént Nagy Gyula beszélt a szakmai szervezetek közötti kapcsolatteremtésről, ezek összefogásáról és bizonyos fajta együttműködésről. Kikkel lehetne szorosabb a kapcsolat, vagy kikkel lehetne szorosabb ez az együttműködés? Hát én itt így laikusként rögtön gondolok arra, hogy mondjuk nyilván az építészkamara, mint társszervezet, vagy aztán a kereskedelmi és iparkamara, bár ugye, hogyha megnézzük az elmúlt időszak történéseit, akkor a kereskedelmi és iparkamarával azért voltak vitái a mérnöki kamarának, elsősorban ugye a kamarai tagság, illetve a kötelező regisztráció kapcsán, de mégis kikkel tervezik, vagy kikkel szeretnék szorosabbra vonni ezt az együttműködést?
A legszorosabb munkakapcsolatunk természetesen az építészkamarával van, hiszen nem csak a kamarai tevékenység, hanem a tervezői tevékenység folytán is közvetlen munkakapcsolat, tehát a szakmából adódóan. Velük kell a legszorosabb együttműködést. Viszont van számos olyan szakmai szervezet, aki hasonlóan fontos és meghatározó. Gondolok ilyet erre az építő, az EVOSZ-ra, a TMS-re, tehát akik meghatározó módon befolyásolni tudják a szakmai munkánk hátterét is.
Visszatérve még csak egy gondolat erejéig, még ez eszembe jutott az érdekvédelemre, amikor legutóbb itt járt nálunk Barsini Pataki Etelka ugyanebben a műsorban, akkor úgy fogalmazott, és ez nagyon megmaradt bennem ez a mondat, hogy minden mérnök kamarája voltunk, tehát a Magyar Mérnöki Kamara minden mérnök kamarája volt, most ez beszűkült inkább az építésügy területére. ez másfajta feladatot, vagy másfajta feladat meghatározást jelent a mérnöki kamara számára is?
Igen, valójában ugye közel 30 ezer ember tartozik hozzánk, 30 ezer kollega, ebből 19 ezer tagunk van, és 11 ezer kollégát jogosítunk a műszaki ellenőrzésre és műszaki vezetésre a különböző területeken. Valójában nagyon hiányoljuk például azt, hogy ez a bizonyos legutolsó módosítás, az mi körülbelül egy 5 évvel ezelőtt volt, ott például kimaradt a technológiai tervezés. Most gondolja meg, itt vagyunk a kórház tervezések küszöbén, és hát van egy nagyon erős műszaki tagozatunk, akik egészségügyi műszaki kérdésekkel foglalkoznak. És nincs számukra egy jogosítás arra nézve, hogy kiszűrjék maguk közül azokat, akik esetleg nem annyira értenek hozzá. Hiszen az egész jogosítási rendszer arról szól, hogy a kamara megkapja azt a jogot, mint önkormányzat, hogy a végzettség és a képzettség, hangsúly a képzettségen van ma már, mert a végzettség olyan sokszínű, tehát és ennek és az elvégzett referencia munkáknak az eredményeképpen kiengedjük-e őt a piacra önálló tervezésre. És itt lényegében olyan technológiai feladatok maradtak ki, amelyekre pedig égető szüksége van az országnak. Úgy hiszem tehát, hogy itt szeretnénk ezt változatlanul tágítani a jövőben. Mi ezt most úgy oldottuk meg, hogy hasonló feltételekkel, mint a jogosítás, tanúsításokat bocsájtunk ki. És azért mondom, hogy hasonló feltételekkel, mert a tanúsítást szeretnénk ugyan erős rangra emelni, mint ahogy a jogosítási rendszer működik a Magyarországon, azzal, hogy ott is előírtuk az évenkénti továbbképzést, ami egyébként nekem egy állandó...
Ezzel nem berzenkednek a mérnökök? Mert így azért, hogyha azt hallja az ember, hogy évente továbbképzésre kell mondjuk menni, vagy továbbképzést kell abszolválni valakinek, akkor az úgy hirtelen megüthet.
Én szeretném magának elmondani.
Jó dolog, hogy ez
igen,
van, csak lehet,
először is mi ezt a Bajor példa alapján építettük föl. Ma már nem fog tudni talpon maradni, de ezt különösen a Gyula fogja tudni elmondani, aki valójában egy olyan szakterületen van, ahol minden percben valami új termék jön ki, tehát nem tud talpon maradni, hogyha nem képezi magát folyamatosan.
De bocsássa meg, ezt úgy kell értenünk, hogy aki kamarai tag, annak kötelezően évente egy továbbképzésen részt kell venni.
Így van. Talán itt tennék egy-két kiegészítést röviden még, hogy megnéztük például, hogy van ez Nagy-Britániában. És van egy kollégánk, aki évekig dolgozott ott egy nagyobb mérnök irodánál. Ott minden év elején le kell tenni azt a képzési tervet, amit jóvá hagy az ő főnöke, és az év végén azt be kell mutatni, hogy teljesítette. Tehát ez, és azért vettük át a Bajor példát, mert ugye nagyon jól tudjuk, hogy Bajorországban, Baden-Württembergben vannak itt Európában szinte a legjobb mérnökök.
Hát meg talán az a fajta munkakultúra, a német vagy az osztrák munkakultúra, igen, az azért példaként szolgálhat, igen, szerintem számunkra is.
És kétféle képzést tartunk, egy évben egyszer egy ilyen szakmai képzésen kell részt venni, ami interaktív kontaktórás képzés, de ezen kívül vannak a jogszabályokra vonatkozó képzések, azokat a mérnök eléri nálunk a honlapunkon egy támogatás.
Akkor ezt ugye úgy kell értenünk, hogy a kamara biztosítja, és a jövőben is, most Nagy Gyulához fordulok az új elnökhöz, hogy a jövőben is biztosítani fogja az évenkénti továbbképzés lehetőségeit, tehát ez tulajdonképpen a kamara feladata is ez.
Ez lehetőség és kötelezettség is. Tehát a kamara szervezeti szabályzatában elő van írva, hogy mindenkinek kötelező évente legalább egy alkalommal ilyen továbbképzésen részt venni. De a feladatunk az, hogy ezek a továbbképzések valóban szakmai továbbképzések legyenek, és
tehát ne csak kipipáljanak egy dokumentumot, egy részvételi vagy jelenléti ívet, hanem valóban ez továbbképzés legyen.
És ezt komoly előkészítés után végezzük, hiszen minden tagozat, minden szakterület összeállít egy képzési programot, és ez a képzési program az alapja a területi kamarák által szervezett továbbképzési alkalmaknak, és ebből a képzési programból választhatnak ők olyan szakmai anyagokat, szakmai témákat, ami az adott területen megfelelő információt tud a kollégák részére szolgáltatni.
Még egy gondolat erejéig visszatérve, itt ugye az építésügyet említettük, ami már szűken ugye a mérnöki kamara inkább ezt a területet fogja át és fedi le. Az egyébként azért jelentett, vagy jelent talán még most is nehézséget, hogy azért az elmúlt két évtizedben az építésügy, és hát voltak éppen ezzel párhuzamosan egy kicsit talán a mérnöki kamara is, úgy vándorolt a hazai közigazgatás rendszerében, tehát az építésügy mindig más tárcához tartozott, és így a mérnöki kamarának is rendre más és más tárca volt a felügyeleti szerve. Ez jelentett gondokat? Most ugye a miniszterelnöki hivatal jelentett. Éppen a felügyeleti szerve.
Ez nagyon sok gondot jelentett. Én használják egy másik kifejezést. Ők nem a felügyeleti szervünk, ők a törvényességi felügyeletet gyakorolják. Ez azért nagyon lényeges, hogy ezt azért hangsúlyozzam, mert mi egy szakmai önkormányzat vagyunk.
Értem, igen.
És ez egy nagyon fontos dolog. Ha mi nem lennénk függetlenek, és azok vagyunk, ha mi nem lennénk függetlenek, akkor nem is lennénk alkalmasak a szakmai érdekképviseletére. Csak annyit tennék hozzá, hogy ez nagyon nagy problémát jelent. Még az is tulajdonképpen egy nagyon nagy problémát jelent, hogy ugye ma már a feladatok interdisziplinárisak. És azt veszük észre, hogy mondjuk tételezzük föl a magas építészet, az ott van, és az azzal kapcsolatos mérnöki munkák a miniszterelnökségbe, de hát a második legnagyobb tagozatunk a közlekedési tagozat, az ott van a fejlesztési minisztériumban, a vízügyi kérdésekkel foglalkozó kollégák ott vannak a belügyminisztériumban, miközben ezek a területeket sor helyen összeérnek. És miközben mi próbáljuk a kollégákat egy interdisziplináris tudás fele és egy olyan mérnöki gyakorlat fele mondjuk hát útra indítani vagy javasolni, aközben ezek teljesen hermetikusan egymástól elzárt területek, ami a minisztériumokat illeti. Úgyhogy ez nagyon-nagyon sok gondot okoz, és én nagyon bízom benne, hogy a kamaránk a 2018-as választásokra, mint eddig minden választásra, azon a jegyzéken, amit át fogunk adni, azon például ez is szerepelni fog, hogy valahol azért ezt össze kéne fogni, szerintem egyébként erre a miniszterelnök hivatal teljesen alkalmas.
Ezért éppen az jutott eszembe itt a közigazgatás rendszere kapcsán, és hát jogszabályokhoz kapcsolódóan, hogy ezért voltak nem kis küzdelmei a mérnöki kamarának is jogszabályi területen. Itt volt ez a mérnök szakmában sokat emlegetett, ugye 1731-es kormányhatározat, pontosabban ugye ez aztán végülis csak egy tervezet volt, mert ugye abból nem lett, tudom, kormányhatározat, hát, amelyről azért a kamarának nagyjából az volt az álláspontja, hogy ez voltaképpen államosítaná a szakmát, a mérnök szakmát.
Ez így van.
De akkor most a viharfelhők azon nem múltak?
Nem teljesen.
Nem múltak el?
Ugye azért egy valamit szögezzünk le, az érdek, amikor az ember arról beszél, hogy a mérnökök érdeke, az egy konfliktusos folyamat. Tehát gyakorlatilag, ha az ember az érdeket akarja képviselni, akkor konfliktusba megy. A 1731 az klasszikusan ez a példa volt, amikor az egész mérnök társadalom fölállt, és azt mondta, hogy ezt ne. Nem tudja jobban, sőt, biztos...
És akkor itt jött elő az érdekvédelmi funkció.
Itt jött elő az érdekvédelmi funkció. Vagy legutóbb például szembesültünk azzal, hogy az uniós forrásokra vonatkozó előírások között szerepel egy felső korlát, hogy mennyit lehet fordítani az előkészítés keretén belül a mérnöki munkára. És kiderült az elmúlt egy-két évben, hogy ez nagyon szűkös. Mondhatni van, ahol szinte nem is elég. Itt közel 4000 mérnök aláírásával egy petíciót nyújtottunk be az illetékes miniszternek. Most már ott tartunk éppen, hogy párbeszédben vagyunk a miniszterrel, és megértették a problémát, és próbálnak rá valami javaslatot tenni. Bízom benne, hogy ez sikeres lesz. Tehát magyarul igen, az érdek az, hogy belemegyünk a konfliktusokba. A 1731 az annyiban egy jó siker, hogy ez az általános államosítás nem indult be a tervezés területén. Hiszen itt vannak nagyon jó kis és középvállalkozó mérnökök, akik azért, mint a mellettem ülő kollégám is nagyjul, a saját irodával rendelkezik, azt a semmiből építette föl, és megtartotta az embereket a legnehezebb időszakba is. Tehát magyarul ők képesek a feladatokat ellátni. De ha most meg akarunk szervezni egy állami tervező céget mondjuk, amit úgy kiolvastunk a sorok közül, azért gondolja meg, ezt a kultúrát, ezt nem lehet egy óra alatt megteremteni. Tehát azért gyakorlatilag ez, mire beindult volna, vége lett volna a szezonnak, azzal együtt, hogy abszolút nem értettünk volna egyet ezzel az államosítással. De azért vannak területek, ahol azért ez egy kicsit bújtatottan, de folyik.
Most hírösszefoglaló következik, utána itt folytatjuk majd a beszélgetést Barsiné Pataki Etelkával, a Magyar Mérnöki Kamara távozó elnökével, és Nagy Gyulával, a Magyar Mérnöki Kamara új, most megválasztott elnökével.